Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük az újabb lehetőséget, hogy gyülekezeti közösségben hallhatjuk a te igédet. Köszönjük, hogy megőrizted az életünket, hogy megtartottál. Te látod, Urunk, hogy egyen-egyenként milyen harcok és milyen döntések vannak mögöttünk. Vannak olyan harcok, olyan döntések, amikre gondolva öröm és hála tölti el a szívünket. De vannak olyanok, amelyek kétségbe ejtenek, amelyek félelemmel, talán aggodalommal töltenek el. Urunk, kérünk téged, hogy most hagyd tegyük le ezeket a te lábaid elé, mert tudjuk azt, hogy az életünk minden kérdésére te nálad van a megoldás. Tőled jöhet a szabadulás. Urunk, és mi vágyunk a te felszabadító jelenlétedre, a te békességet elárasztó szent lelkedre. Kérünk, hogy legyen itt most közöttünk ő, és áldja meg a mi együttlétünket Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek Jeremiás könyvének a 38. fejezetéből. A 38. fejezetnek az első 13 verséből. Hallotta Sefatjá Mattának a fia, Gedaljá Pasúrnak a fia, Júká Selemjának a fia, és Pasúr Malkijának a fia is, amikor Jeremiás ezt a beszédet mondta az egész népnek. Ezt mondja az Úr. Aki ebben a városban marad, az fegyver, éhség és dögbész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a kádeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja, és élni fog. Ezt mondja az Úr. A babilóniai király hadseregének a kezébe fog kerülni ez a város, és elfoglalja. Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak. Meg kell halnia ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat, és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdet nekik. Hiszen ez az ember a népnek nem a javára, hanem a veszélyre törekszik. Citkijá király így válaszolt. A kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták Malkijá királyfi ciszternájába, amely a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást, és mivel a ciszternában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Meghallotta az etióp Ebedmelek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába vetették. A király akkor a Benyámin kapuban tartózkodott, ezért kiment Ebedmelek a királyi palotából, és így szólt a királyhoz. Uram király, rosszul tették ezek az emberek, amikor így bántak Jeremiás prófétával, hogy a ciszternába dobták. Anélkül is meghalt volna az éhség miatt, hiszen nincs már kenyér a városban. Akkor a király ezt parancsolta az etióp Ebedmeleknek. Vigyél innen magaddal 30 embert, és húzast föl Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna. Ebedmelek tehát magával vitte az embereket, bement a királyi palotába, a kincstár alatt levő helyiségbe, összeszedett ott régi és elnyűlt ruhadarabokat, és lebocsátotta azokat Jeremiásnak köteleken a ciszternába. Majd ezt mondta az etióp Ebedmelek Jeremiásnak. Tedd ezeket a régi és elnyűlt ruhadarabokat hónod alatt a kötelek alá. Jeremiás így tett. És akkor kihúzták Jeremiás kötéllel, és kiemelték a ciszternából. Ezután Jeremiás a börtön udvarában tartózkodott. Kedves testvéreim, az elmúlt napokban, pontosan napon, talán mindannyian olvastuk ezt az ige szakaszt, hiszen a Biblia olvasó kalauzunknak a kijelölt ószövetségi ige szakasza volt ez. Láthatjuk előttünk a képet, ahogyan a babiloniai király már körülvette Jeruzsálemet, és elfoglalására készült, amikor egy babilon ellenes koalíció szerveződött, és végül össze is állt. Egyiptom is kivonult az országból, és elindult, hogy felmentse Jeruzsálemet. Ennek azonban az lett a következménye, hogy egy bizonyos időre úgy tűnt, hogy Jeremiás próféta nem mondott igazat. Nem mondott igazat, amikor azt mondta Isten üzeneteként, hogy ez a város el fog pusztulni, mert Istennek az a szándéka, hogyha meg nem tértek, ha nem fogadjátok el a próféta szavát, akkor el fog pusztulni ez a város, és a babiloniai király fog itt majd uralkodni. Úgy tűnik, hogy Jeremiás próféta nem mondott igazat, hiszen a babiloniai király, aki elfoglalására készült Jeruzsálemnek, visszavonulóban van. Jeremiás ellenségeinek ez az idő épp elég volt arra, hogy megerősödjenek, hogy elfogják Jeremiást, és ezt az embert, aki hazugságot hirdetett, és ezzel a vitézeket, a harcosokat elcsüggesztette, halálra ítéljék. Letartóztatták hát Jeremiást, és előbb a börtönbe vetették, megverték, majd a ciszternába dobták, egy mély kútba, ahol ugye nem mertek az életéhez nyúlni, de végeredményben magára hagytak egy 60 éves öregembert. Éhesen, szomjasan, a hidegben, a sárban egyre inkább süllyedve már, a halálnak a markai közt. Hagyták, hogy a halál megemészte az életét. Csak hogy azt látjuk, hogy Isten viszont nem hagyja, hogy az övéi halálra jussanak. Isten nem hagyja, hogy az övéi ellen az ellenségei felemeljék a kezüket, a szavukat és a hangjukat. Isten szabadítót küld. Egy Ebed-Melek nevű, nem is izraelita férfi személyében, aki annak ellenére, hogy nem izraelita, magas beosztásban van, és a vezetésben olyan helyet foglal el, hogy ezt a hatalmát, ezt a bátorságát arra használja, hogy Isten emberét, Jeremiást kiszabadítsa, hogy Isten embere Jeremiás mellett felemelje a szavát, és felemelje az ő bátor, az ő erejét azzal, hogy mer és fog maga mellé 30 embert a többi vezér akarata ellenére. Isten akarata szerint azonban megteszi ezt. Bár nem kapja vissza Jeremiás a teljes függetlenségét, a teljes szabadságát, de visszakapja az életét. Visszakapja a szolgálatát, mert azt olvassuk, hogy lakozott a börtön pitvarában. Ott, ahol hirdethette, prédikálhatta, tovább adhatta Istennek a szavát, Istennek az akaratát. Testvéreim, azt kell látnunk ebből az eseményből, hogy Isten megtartja az ígéretét. Az első fejezetben olvashattuk, hogy Jeremiásnak Isten mit ígér. Azt ígéri, hogy ne félj, ért fallá teszlek, ne félj, mert veled leszek, ne félj, mert megerősített várossá teszlek téged, és nem fognak bírni veled. Jeremiás, bár fél, és nem akar ennek a nehéz feladatnak engedelmeskedni, de Isten ígérete, Isten akarata az ő életében mégis nyilvánvalóvá válik. Az ő életét végig kísérték a kritikus helyzetek, végig kísérték a támadások, egészen annyira, hogy többször veszélybe került az ő élete, mint ahogy most is. De mégsem tudták elvenni az életét. Jeremiás újra megtapasztalta, és látja azt, hogy Isten szava az ő életében igaz. Amit ő megígért neki, az úgy van, hogy Isten hűséges, hogy Isten nem hagyja az ő szolgáját, és újra megmenti. Igen, azt mondhatnánk, hogy Jeremiás életét végigkísérik a nehézségek, a próbatételek, a veszélyek. Szeretnénk-e ilyen életet? De azt is kell látnunk, hogy emellett végig ott vannak Jeremiás életében Isten szabadításainak a sorozata. Ott van végig Isten oltalmazó keze, ott van végig vele, és sorozatosan megszabadítja, sorozatosan új lehetőséget ad neki. Csodálatos üzenet ez. Azoknak, akiknek talán szintén verembe került az élete, talán besározódott, talán sárba süllyedt. Lehet, hogy testvérem, a te életed is így van, vagy így érzed magad. Valamilyen körülmény miatt, akár egy családi konfliktus, akár egy munkahelyi, akár egy anyagi, akár egy betegség, vagy egy gyász miatt. Érezheted most úgy, hogy verembe került az életed. Azonban ne felejtsük el, hogy Isten kezének az oltalma ott van velünk. Ott van velünk, ha talán egy bűn miatt sározódott be az életünk. Egy régóta visszatérő bűn miatt. Lehet. De ne feledd azt, hogy az Úré vagy. Hogy nincs veszélyben az életed. Ne feledd azt, hogy az Úr veled van. Ne feledd azt, hogy az Úr téged is megerősít. A te életedet is oltalmazza. Ott van a mélységben. Talán a te életed. De a legfontosabb, hogy ne feledd, hogy ne feledjük el, hogy számunkra is elküldte a szabadítót. Elküldte Jézus Krisztust, hiszen ő azért jött, hogy megkeresse azt, aki elveszett, aki talán veremben érzi az életét, aki talán arra vágyik, hogy elkeseredéséből meggyógyítsa, megvigasztalja a gyászából. Talán arra vágyunk, hogy bevehetetlen ércfallá tegye az életünket az ellenségeinkkel szemben, és hogy győztesek legyünk. Jézus Krisztus ezért jött, hogy a problémák, a nehézségek, a fájdalmak közepette, talán a vermek közepette is, ami életünk Jézus Krisztusban győztessé váljon. Hiszen ez, ami keresztény életünknek a titka, hogy újra és újra átélhetjük a szabadulást. Újra és újra megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten az övétét soha, de soha nem hagyja feljebb kísérteni, és mindig megmutatja a szabadulás útját is. A második dolog, amit láthatunk ebből a történetből, és elgondolkozhatunk rajta, és jó, hogyha a szívünkbe zárjuk, hogy nem mindig az a fogság, és nem mindig az a mélység, ami annak látszik. Jeremiás börtönben van, de a többiek, akik őt börtönbe zárták, egy még nagyobb börtönben vannak. Ne feledjük el, hogy Jeruzsálem körül ekkor ostromgyűrű van. És kik vehetik Jeremiás börtönbe? Akik ezt a körülzárt várost védik. Azok, akik olyan várost védenek, ami Isten akarata szerint pusztulásra van ítélve. Ostromgyűrű van a város körül. Körül van zárva a város. Most hát akkor ki, kinek a fogja? Jeremiás ezeké a vitézeké, akik mindhalálig Isten akarata ellen vannak, azzal, hogy nem fogadják el a próféta szavát, sőt, börtönbe vetik a prófétát. Nem. Ezek a vitézek vannak a börtönben. Ők vannak a fogságban, akik nem tudnak engedni Isten akaratának. Igen, Isten megengedte, hogy körülzárják a várost. De nem azért, mert ellensége ennek a városnak, hanem azért, mert szereti ezt a várost, mert megtérésre akarja eljuttatni, mert azt akarja, hogy észrevegyék, sokkal nagyobb az az ellenség, ami bennük, a szívükben van, mint ami körülöttük van. Mert a külső ellenség Istennek a kezében van. Ez a nép, ha megtérne, ez az ostromgyűrű rögtön semmivé lenne. Rögtön szabadokká lehetnének. Azt mondja Isten, aki átmegy a káldeusokhoz, annak az élete nyereség. Ajándékul fogja kapni az életét. Gondolhatnánk, milyen hazaáruló gondolat ez. Átállni az ellenséghez. De most nekünk innen 2008 távlatából kell ezt az eseményt néznünk. És rögtön eszünkbe juthat az, hogy mennyire más Isten gondolata, mint az ember gondolata. Mennyire más. És nem az a lényeg, hogy mindig megértsük, hanem az, hogy engedelmeskedjünk Isten szavának. Igen, Isten engedte, hogy körülzárja Babilónia ezt a várost, és szorongassa. De benne Isten szeretete szorongatja. Benne minden embert. Emberek, lássátok meg, hogy nem jó, ahogy gondolkodtok. Nem jó, ahogy jártok. Nem jó úton jártok. Térjetek meg. Ezt hirdeti Jeremiás. Álljatok át, de ne az ellenséghez, hanem Isten akaratához. Isten oldalára álljatok át. Isten szavára figyeljetek, és annak engedelmeskedjetek. De ők akarják megtartani az életüket. Nem merik letenni az Isten kezébe, mert elképzelhetjük ezt a döntést. Megadni egy várost az ellenség kezébe, ez nagy kockázattal jár. Ez valóban azzal a félelemmel járhat, hogy mi lesz, ha nem így van? Mi lesz, ha félre értették Isten szavát? Mi lesz, ha nem úgy lesz, ahogy Isten ígérte? Mit kellene itt tenniük? A pillanatnyi, a saját biztonságot feladni az ígéretes, Istentől kapott szabadsággal. Ezt a cserét ott nem tudták elfogadni Jeruzsálemben, mert ők nem látták a belső ellenséget. Nem látták azt, hogy éppen a saját gondolkodásuk börtönévé válnak. Saját gondolkodásuk válik a börtönné. Amikor ragaszkodunk valamihez, amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy mi tartsuk meg az életünket, hogy mi tudjuk bebiztosítani a kenyerünket, a jövőnket, és még az azutáni dolgokat is, görcsösen, szinte mindent meg akarunk tervezni, és mindent meg akarunk menteni az életünkbe. De megvan írva, aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Aki pedig kész elveszíteni az életét én értem, kész kiengedni az életét bizalommal, és az Isten kezébe tenni, az megnyeri az. Mert a bűn zsúfolja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet. Jézus azért jött, ő és az ő szeretete azért szorongat bennünket, hogy mi megértsük, és a szívünkbe fogadjuk, hogy ő értünk jött, megszabadít, és a mi életünket megmenti. Isten iránti teljes bizalom nélkül a saját magunk börtönében vagyunk. Talán a félelmeink, az aggodalmaink, az önzéseink, a problémáink, a körülményeink, talán más emberek véleményének a börtönébe. A pillanatnyi jónak, vagy a pillanatnyinak, ami a tied, talán a fogságában vagy. Ahelyett, hogy elengednénk bizalommal, és Isten kezébe tennénk az életünket. Mert ez jelentette volna Jeruzsálemben a megadás. Ez jelentette volna, ha ha ott azok az emberek teljesen Isten kezére bízzák az életüket. Feladnak minden emberi logikát, feladják azt, amit ők talán terveztek és szerettek volna, és Isten oldalára állva megtapasztalják azt, hogy az igazi hit bizalom Istenben, és az ő szavára minden helyzetben, minden körülményben azt mondani, hogy igen, Atyám, adja Isten, hogy így legyen a mi életünkben is, hogy megtapasztaljuk azt, hogy Isten az övéit szereti, hogy Isten az övéit megmenti, és akármilyen mélységben, veremben van a mi életünk, ő jön és megszabadít bennünket. Mi pedig teljes bizalommal, teljes hittel álljunk az ő oldalára, és várjuk az ő szabadítását, az ő szent lelkének kiáradását az életünkben, az egész házunk népére. Adja Isten, hogy így legyen. Gyertek testvéreim is, imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, hálás a szívünk nekünk azért, hogy a Te igéd ma is szól, a Te igéd ma is üzen. Köszönjük azt, hogy Jeremiás élete állhat előttünk, az ő életének az útja. Láthatjuk azt, hogy igenis vannak nehéz helyzetek, vannak problémák, vannak döntések, vannak mélységek az ő életében is. De köszönjük azt, hogy Te is ott vagy vele. Te is ott voltál vele, és megmutattad a Te szabadító erődet. Megmutattad a Te végtelen szeretetedet az ő életében. És Urunk, most mi is így jövünk hozzád. Így jövünk hozzád, talán a verem mélyéből. Talán már félig kimásztunk, vagy talán kint vagyunk. De jövünk hozzád. Jövünk hozzád, mert ismered az életünket, ismered a körülményeinket, ismered a családjainkat, a munkahelyeinket. Ismered úgy az életünket, ahogyan senki más. És köszönjük, hogy úgy meg is értesz, és úgy ránk is figyelsz, ahogy senki más. És hiszen annyira szerettél bennünket, hogy az egyszülött fiadat adtad értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, köszönjük neked ezt a hatalmas ajándékot, köszönjük neked ezt a nagy szeretetet. És kérünk téged, hogy gyógyítsd a mi életünket, gyógyítsd a mi egész népünk életét, és gyógyítsd a mi gyülekezetünk életét. Azokat, akik talán betegségben, gyászban, vagy bármilyen lelki vagy testi fájdalomban vannak. Urunk, jöjj és cselekedj közöttünk. Gyógyítsd a Te néped életét. Hiszen vágyunk Te rád, vágyunk a Te szavadra, a Te biztatásodra, vágyunk a Te jelenlétedre. Urunk, így kérünk áldást a hátralévő napunkra, a jövő hetünkre, hogy ne feledjük el, hogy Te velünk vagy, hogy Te megvédesz bennünket, hogy Te megerősíted a mi életünket, hogy ércfallá teszed a mi életünket. Jézus Krisztusért, aki itt tanított mindannyiunkat imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.